Megjöttek a részletek, ugye sokat beszéltünk erről a otthonstart hitelről, 3%-os lakáshitelről, vártunk a részletszabályokra, ezek most megjöttek. Van egy pár váratlan húzás a tervezetben, Nagy László Nándor pénzügyi újságíró jön a segítségünkre, szervusz, jó reggelt!
Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
Na, nézzük akkor, hogy mik a számodra érdekes részletek ebben az egészben.
Az első dolog az szerintem az, hogy amikor megjött a szabály, akkor mindenki arra gondolt, hogy akkor ez lesz az a termék, amivel majd most mi mondjuk a gyerekeinknek biztosítjuk azt, hogy majd lesz jövőben lakásuk, és azért az ő nevükre veszünk egy lakást, hiszen mondjuk nekünk már van, majd miután térünk vissza ez a tulajdonosra. És eredetileg az első hírek, amik megjelentek, azok arról szóltak, hogy TB biztosítotti jogviszonyra van szükség, és itt jött az első probléma, hogy 2 éves TB jogviszony, ami azt jelenti, hogy vagy vállalkozóként, vagy munkavállalóként valaki fizet utána társadalombiztosítást, vagy te fizetsz magad után társadalombiztosítást, és ez első ránézésre arról úgy látszott, hogy akkor a gyerekeink azok off-olva vannak, mert hogy ők nem TB biztosítottak, csak jogosultak a TB igénybevételére azzal, hogy mondjuk középiskolába vagy egyetemre járnak. No, a most megjelent tervezetben viszont egyértelműsítették azt, hogy igen, az is működik, hogyha a nappali tagozatos tanulói vagy hallgatói jogviszonyban van a lakásvásárló, akkor ez nem kizáró ok.
Na.
Tehát innentől kezdve az működik, hogy a gyerek nevére vesszük meg a lakást, aki természetesen első lakásvásárlónak minősül minden szempontból, hiszen jó eséllyel nem volt a nevén lakás. Itt majd a következő kavarodás az lesz, hogy ő neki valószínűleg nincs is az a jövedelme, amit föl tudna mutatni. Itt ugye bejöhetsz adóstársként te, és akkor innentől kezdve a jövedelem működik, illetve lehet pótfedezeteket, és ezt majd a bankok majd ügyesen megoldják.
Mi minősül jövedelemnek itt? Ugye szokott olyan, hogy a bankszámlára érkező, havonta biztosan érkező összeg. Tehát az honnan érkezik? Ez fontos, hogy egy munkaviszonyból érkezik? Vagy az is lehet, hogy valaki biztosítja? Tehát, hogy folyton küldi.
Hát itt rendszeres jövedelemnek kell lenni, a bankok ezt vizsgálják, hogy vagy vállalkozó jövedelmed van, vagy munkabérátutalás érkezik a számládra, tehát ez okay. Mindenképpen működik.
Okay.
Optimális esetben persze családtámogatás beleszámít, tehát ilyenek mindenképpen benne vannak, ezeket vizsgálják. Most már ugye olyan különleges jogviszonyok, mint a katás vállalkozók is képesek arra, tehát a bankok döntő része elfogadja őket is ügyfélként, kicsit megnézve azt, hogy meghúzva azt, hogy akkor nem természetesen nem a teljes katás bevétel számít jövedelemnek.
Okay.
Úgyhogy ebből a szempontból ez működik. No, a második dolog, amiről már részben említést tettünk, hogy egyértelműsítve lett, hogy a kölcsönkérelem benyújtásának időpontjában és az azt megelőző 10 éven belül nem szabad 50% fölötti tulajdonrésszel bírnod, egy lakásban, vagy tehát nem szabadott, hogy birtokolja egy ilyen lakást, kivéve ha egyrészt, ha az ingatlan alacsony értékű volt, vagyis az eladáskori vételára nem haladta meg a 15 millió forintot. Egy olyan ingatlan, amelyet későbbiekben lemontásra jelölt ki a hatóság, vagy pedig egy olyan ingatlan, amit mondjuk örököltél, vagy nagyszülő átiratta a nevedre, de viszont úgy került a tulajdonodba, hogy haszonélvezőként valaki be van jelentve oda, és még ott lakik. Úgyhogy ezek a feltételek vannak, ezek azt gondolom, hogy viszonylag könnyen megugorhatóak, tekintve az, hogyha egy család vásárolt egy lakást, és mondjuk adóstársként voltak, a jó eséllyel a férfi és a nő, vagy a házastársak azok 50-50%-os tulajdonban voltak beegyezve. Ergo, bár első lakás vásárlásáról van szó, ez azért azt jelenti, hogy össze lehet hozni a második, vagy a harmadik lakást is ebből a szempontból, ha az egyik házastársnak csak maximum 50%-os tulajdona van ebben a történetben.
Mi a helyzet? Igen.
Mondjad, bocsánat.
Csak azt akartam kérdezni, mi a helyzet az eladással, mert hogy ugye itt is van egy kitétel, hogy 5 évig nem lehet eladni ezeket az ingatlanokat.
Sokan rácsodálkoztak, de én azt gondolom, hogy az összes ilyen állami támogatásos rendszerben működő terméknél ez elég egyértelmű, hogy valaki támogatással vesz igénybe egy lehetőséget, akkor értelmszerűen az állam addig az, amikor a támogatás valamilyen szinten ki nem fut, addig ezért ő azt mondja, hogy ott kell lenni, tehát 5 évig nem lehet eladni a lakást. Én azt gondolom, hogy ez egy teljesen strikt dolog, tehát ebből a szempontból én ezzel nem látok gondot. Ami másik, ami érdekesebb szerintem ebből a szempontból, hogy
nem a külföldi munkavállalást akarod mondani? Mert szerintem az baromi érdekes, hogy, hogy a külföldi munkavállalásra is lehet igazolni
ezt
a jogviszonyt.
De ezt mondtam már ugye a tanulmány jogviszonyi, vagy lehet, hogy nem említettem, tehát hogy belengedik a külföldi munkavállalást, és ráadásul a jogszabály értelmében nem egyértelmű, tehát én úgy látom, hogy nem csak EU-ban kell. Tehát bárhol dolgozhatunk, és bárhol tanulhatunk, tehát egy amerikai egyetem is megfelelő lesz ebből a szempontból, hogy a gyerek ott tanul. Tehát, hogy ebből a szempontból szintén egy teljesen dolog, ezt hitelre érdemlően kell természetesen bizonyítani. Van egy másik dolog, ami viszont szerintem úgymond szigorítás. Ja, bocsánat, még egy ilyen alaptértelmet, hogy köztartozásmentesség kell. Itt azért érdekes ez az 5000 forintos határ, ez egy nagyon alacsonyan van meghúzva, tehát lényegében nem szabad tartozni az adóhatóságnak. Ami nagyon fontos, hogy aki korábban ilyen állami támogatást kapott, és 3 éven belül vissza kellett fizetni, az ki van zárva, és ami legfontosabb szerintem ebből a szempontból, hogy elven bepróbálják szigorítani, hogy ott kell laknod.
Na igen.
Tehát nem engedheted át az ingatlant harmadik személynek. Tisztelettel jelzem, hogy ennek a... Tehát én már most hallottam olyan megoldást, hogy nagyszerű, aki mondjuk befektetéssel vásárol, akkor megbeszéli, aki albérlője, hogy nem ebbe a lakásba lesz bejelentve, de egyébként ott fog lakni, és magunk összólva a csokból épült balatoni nyaralókat érdemes megnézni. Szerintem ott nem lakik 6 hónapon keresztül senki állandó jelleggel. Én még nem hallottam, hogy valakitől visszakövetelték volna a csokkot azért, mert végül is egy üdülő ingatlant vásárolt csokból. Úgyhogy ennek a betartása roppant nehéz lesz.
Ráadásul benne van az, hogy
ez egy szigorításnak tűnik, de nem lesz.
Igen, mert ugye próbálják a befektetési lakáskiadási célú vásárlást tiltani ezzel a szabállyal, de közben baráti körön belül, családon belül kiadás, ilyesmi, ez is benne van. Tehát ugye elég sokan fognak ezzel próbálkozni.
Még egy kicsit figyeljetek, beszéljünk arról, hogy milyen esetekben lehet egy párnak akár 100 millió forintot is felvenni. Működik az, hogy két külön 50 milliós hitelt vesznek fel, Laci, hogy látod?
Nem. Tehát ugyanarra az ingatlanra ilyen szintig nem fog fölmenni szerintem a dolog. Ezt azért elég egyértelmű, hogy ugyanaz a... Bár okos ember a magyar, én ezt nem
tudom.
A másik, amit viszont nagyon fontos, tehát amit nagyon fontos gondolkodni, hogy ugyan 50 millió forintos hitelről van szó, de az eddigi tapasztalatok szerint tehát az emberek a jövedelmüknek a 30%-áig hajlandóak eladósodni. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy egy ilyen 30 milliós hitel lesz körülbelül az átlag. Tehát most egyelőre a piaci hitelek olyan 20 millió környékén vannak, a csokkos, ahol szintén lehetne egyébként a Csokk Pluszban, ahol szintén lehetne 50 milliót fölvenni, ott 24 millió körül vagyunk. Nem hiszem. Persze lehet, aki mondjuk befektetési célval vásárol. Én, bár ezt hallottam, hogy jön majd a Balogh Laci hozzátok, én azért egy dolgot gondolok erről, hogy a befektetői céllal vásárlók számára nem biztos, hogy jó piacot fog jelenteni ez az első vásárlók, mert én azt gondolom, hogy aki a gyerekének vásárolja meg tényleg ezt a lakást, és avval számol, hogy majd valahogy kiadja, ügyeskedve, de kiadja, neki igazából egy dolog lesz fontos, hogy a hitelt ki tudja fizetni. Tehát, hogy ez a 3%-os hozam meglegyen, tehát, hogy a törlesztő részletre elég legyen az albérleti ár. Azért, aki befektetésként működteti ezeket a lakásokat, az nem biztos, hogy ebbe, vagy akár kis mínusszal is belemenne, aki befektetésként működteti, az nem hiszem, hogy ebbe belemenne. Én azért gondolom, Lacitól érdemes lesz megkérdezni, hogy ők mit gondolnak, hogy az albérleti árakra milyen hatással lesz.
Az biztos, hogy érdekes lesz, meg az, hogy valami turbulenciát hoz a piacra, mert itt már hallottam olyan példákat, ahogy egyébként írt a G7.hu is, hogy egy reális gondolatkísérlet például, hogy valaki eladja most az 55,5 millió forintot érő lakását, átköltözik egy másik ennyi térőbe, amit 10% erővel megvesz ugye 50 milliós hitelből, 50 millió forint ott meg befektet, és akkor kész a sztori. Tehát megvannak már a stratégiák, tehát mindenki ezen pörög, hogy lehet ezt kimaxolni.
Igen, én azt gondolom, hogy én mindig ellene voltam, mert azért volt már néhány ilyen beégés, tehát a lakástulajdont, értem, hogy nem az első lakástulajdonról beszélünk ebben az esetben, de arbitrásra használni, ez nem feltétlenül egy ilyen jó dolog. Ugye volt már ilyen, volt 2023-ban egy kicsi felfutásra, így a szabad felhasználási jelzálog hiteleknek is, és az volt a mondat, hogy vedd föl szabad felhasználási jelzálog hitel, de vegyél belőle állampapírt, nagy az 20%-os hozamon pörgött egészen mostanáig, és akkor utána majd zárd le a korábbi szerződésedet. Ez riszki szerintem. Tehát én ebben a dologban nem mennék bele. Az viszont szerintem mindenképpen benne van ebben a rendszerben, hogy ez egy olyan kedvező konstrukció, ahol egyébként a belekalkulált ingatlan ár emelkedést is ki lehet védeni. Én most ugye egy számolgattam egy ilyen 30 milliós hitelet, továbbra is mondom, az 50 millióval nem szeretnék számolni. Ha egy 10%-os ingatlan ár emelkedés lenne ebből kifolyólag, akkor a törlesztő részlet ugye a 33 millió forintot kéne akkor betennem értelemszerűen, mert csak tehát, hogy kifinanszíroznám, akkor a törlesztő részlet egy 33 millió forintos hitelnél 183 ezer forint lenne, míg egy 30 milliós jelenlegi piaci hitel olyan 230 ezer forintos törlesztő részlettel pörög. Ez azt jelenti, hogy még mindig 20 év alatt 11 millió forinttal lennénk beljebb.
Igen. Úgyhogy és azt is gondolom, mondják, hogy sokaknak érdemes kiszámolni, hogy ugye egy jóval kedvezőtlenebb lakáshitel konstrukciókat hogyan lehet refinanszírozni mondjuk egy költözéssel. Tehát ilyesmi szerintem benne lesz a pakliba.
Én is azt gondolom, és nincs kizárva, tehát eléggé puhára sikerült ez a szabályozás, és azt gondolom, hogy ebből a szempontból lehet ebben eléggé nagy mozgás, úgyhogy ebből a szempontból is lehet játék, illetve még egy másik ilyen szerintem, ami ebben benne van, hogy a szabályozás nem egyértelmű, de most ugye azt mondja ki a szabályozás, hogy az igénylés, az adásvételi szerzés aláírásától szerint 180 napon belül lehet ezt a hitelt. Ez azt jelenti az én olvasatomban, hogy a már megvett, az idén megvett lakások, vagy mit tudom én, márciustól megvett lakások esetében bemehetek.
Ez ugye azt jelenti, hogy aki most... Ez nagyon izgalmas.
Tehát, hogy én próbáltam megkeresni a jogszabályból, hogy ez hol van, hogy a hatályba lépéstől, de hogyha egyszer nem az van benne, hanem az van, hogy 180 nappal ezelőtt, akkor ugye ezzel most kvázi kimegy, nem mondom, de akkor a jövő héttől lehet, hogy már ugranak az ingatlan árak. Mert ha így fogadják el ezt a jogszabályt, akkor most megveszem, abban még talán nincs benne az az emelkedés, még akár beljebb is lehetek.
Hát, izgalmas. Az ingatlan ár részét majd Balogh Lacival számolgatjuk át. Neked köszi szépen, hogy elmondtad a részleteket. Ugye annak idején, amikor az egész felmerült, akkor veled beszéltünk először, úgyhogy most akkor, amit kiderítettünk a részletekből, azt is meg tudtuk beszélni. Köszönjük szépen az infókat.
Köszönöm szépen, sziasztok.
Köszi szépen, szia. Nagy László Nándor pénzügyi újságíróval beszéltünk.